Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában. Ezúttal Médumba fogunk ellátogatni, a médumi piramisról fogunk beszélni. Mielőtt azonban erre rátérnék, szeretném felhívni a figyelmüket a társaságnak a következő ülésére, melyben Ambár Mustafa a sikeres üzletkötéssel kapcsolatos ismereteit fogja megosztani. Olyan dolgokról fog beszélni, elsősorban az arab világ kapcsán, amik a sikert elősegítik az üzleti tárgyaláson résztvevő személynek a viselkedésével kapcsolatban, illetőleg azzal kapcsolatban, hogy mit, hogyan célszerű értelmezni az arab világból érkező üzleti partnernek a viselkedésében, mit, hogyan célszerű mondani, miről érdemes és mennyit beszélni. A másik program, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, a Zöldben a világ, a Szépművészeti Múzeumnak a szombati programja. Ezen a szombaton ugyanis a szombati kerengőnek egy olyan eseménye lesz, amelyiket mindenki ingyenesen látogathat, családokat várunk, gyermekeket, serdülőket és felnőtteket egyaránt, és a kiállítás számos pontján különböző feladatokat kaphatnak, különböző ismereteket szerezhetnek, egészen különleges módon, ezúttal minden esetben a zöld színhez kapcsolódóan. A programnak pedig az egyiptomi témák is részét alkotják, Kevé Flórával együtt két különböző egyiptomi tevékenységet is kínálunk a látogatóknak. Flóra a Gabona Osiriszek világába, rejtélyébe vezeti be a látogatókat, valódi Osiris ágyat készíthetnek majd, persze modern formában, agyagból, amibe a gabona szemeket berakva Osiris formában kelnek majd ki a gabona magok. Én pedig az egyiptomi amulettekkel fogom megismertetni a látogatókat, olyan amulettekkel, amik zöld színből készültek, különös tekintettel az uácsra. Az uács ugyanis egy papirusz forma, amelyiknek a jelentése az ókori Egyiptomban a zöld volt, emellett azonban a friss, üde és valakinek a sarja jelentés is hozzá kapcsolódott, a prosperálni jelentéssel együtt, tehát egy nagyon sokoldalú szó volt, és az ábrázolása alapján az is nyilvánvaló, hogy az egyiptomi zöld szín névadója is, tehát a papiruszról nyerte el az egyiptomi zöld szín a nevét. Együtt az is kiderül belőle, hogy miért volt olyan sok rétege ennek a zöld színnek az értelmezésében, miért ilyen különleges szerepet töltött be, tehát a friss, üde és a virágzó, prosperáló értelem is kapcsolódott hozzá, hiszen a papirusz Egyiptomban különleges helyet töltött be az életben. Egyrészt volt étel, másrészt a papiruszt, az összehajtható, összetekerhető papiruszt is belőle készítették, és ezen kívül még nagyon sok egyébre is felhasználták. Mindezek után akkor térjünk rá a mai adásunknak a témájára, a médumi piramisra. A médumi piramis, mint a neve is mutatja, Médumban áll, és általában így hívják. Arab neve azonban más, van ugyanis egy olyan arab neve is, hogy Haram al-Kaddab, vagyis hogy az ál vagy hamis. Ál vagy hamis piramis. Haram az a piramisnak a neve, és a Kaddab az jelenti a hamisat, a nem valódit. Nem véletlenül nevezik így az itt lakók, ugyanis a piramis forma kicsit nehezen fölismerhető, egy kicsit inkább a Mezopotámiában szokásos ciggurátokra emlékeztet. Nem maradt meg teljesen. Becslések szerint körülbelül 20%-a hiányzik a piramis teljes tömegének, és mivel egészen különleges módon épült, ennek a 20%-nak a hiánya az alakot is tökéletesen átalakította. Nem véletlen tehát, hogy az utazók a legkorábbi időktől följegyezték ennek a piramisnak a létét, így Sheikh Abu Mohammed Abdullah, aki 1117 és 1119 között járt errefelé, már megjegyezte, hogy ez egy ötszintes hegyhez hasonlít. A megjegyzését onnan tudjuk, hogy Makrízi, vagyis Taki ad-Din al-Makrízi, aki a 15. századnak az elején utazta be Egyiptomot, idézi, mint ami nagyon is találó, tehát ez a jelenség az ő korára is jellemző volt. 1737-ben Frederick Ludwig Norden, amikor errefelé utazott, ő három szintes, három lépcsős piramisként említette, tehát ő máshogy tekintett rá. Ezt a nézetet vallotta W. G. Brown is, aki 1793-ban járt erre, és az ő leírásából azt is megállapíthatjuk, hogy ebben az időben a piramisnak a tövei még teljesen épek voltak. Nagyon különleges ugyanis ennek a piramisnak a megjelenése, hogyha valaki messzebbről nézi, akkor olyan, mintha a homok sivatagban egy homokos, törmelékes hegy emelkedne ki, és ennek a tetejére épült volna maga a piramis. Nos, ez a homokos, törmelékes rész, ez olyan törmelékekből áll, amik tulajdonképpen a piramisnak az anyagát, az építő anyagát foglalják magukban, és egy bizonyos Mendelssohnnak a számítása szerint a hiányzó 20%-nak megfelelő mennyiség található itt, természetesen a kövek darabokra törve apró, morzsalékos állapotban. Tehát ez védte a piramisnak a lábát, a többi piramis lebontásakor, ugye nagyon gyakran, általában pontosabban, kőbányának használták ezeket a piramisokat a környéken lakók, sőt távolabbra is szállították innen a köveket. Statikai okok miatt az éleknél, a sarkoknál kezdték el bontani őket, tehát onnan vitték el először a köveket, alulról, majd fölfelé haladva, ahogy egyre beljebb jutottak, úgy bontották két oldalon, fölfelé, három dimenzióban a köveket. Nos, ennél a piramisnál Brown beásott az egyik sarokba, és ahogy sikerült eljutni a piramisnak az oldaláig, meg tudta állapítani, hogy teljesen épp volt az oldala, szépen simára el volt dolgozva a köveknek a felülete. Az 1799-es napóleoni expedíció során Vivant Denon készített metszeteket a piramisról. Gyorsan haladtak errefelé, úgyhogy kevés ideje volt, ennek ellenére azért sikerült több metszetet készíteni, meg leírást is, és ezeken is lehet látni, hogy még épp volt, éppnek tűnik a piramisnak ez az alsó része, a felső rész azonban tökéletesen megegyezik a korábbi leírások által nyújtott képpel, mármint értve ez alatt a 18. századi leírásokat. Makrizinek a leírásával kapcsolatban több probléma is fölmerült, tehát a 15. században azt mondtuk, hogy ötszintes hegyhez hasonlítja, most az öt szintet azt öt lépcsőfoknak szokták általában tartani, tehát úgy gondolják, hogy akkor a 15. században még öt lépcsős piramisként állt. Na most azóta azért már fölmerültek olyan gyanúk, hogy itt nem biztos, hogy ez öt lépcsős volt, tehát hogy az az arab szó, amit általában lépcsővel fordítanak, az lépcső értelmet nyert, mert lehet más értelme is, de nem tudjuk leellenőrizni, hiszen nem tudunk visszamenni abba a korba, a rajz pedig nem maradt fönn erről az időszakról. Visszatérve tehát a 18. századnak a végére, Vivant Denon nagyon szép metszeteket készített, és ezek a metszetek lényegében ugyanúgy ábrázolják a médumi piramist, mint ahogy ma is ismerjük. A különbséget talán csak az jelenti, hogy ma a sivatag fölött a levegő néha annyira telítve van porral, hogy néha nem látszanak jól az élek. A következő utazó, aki komolyan foglalkozott ezzel a piramissal, 1837-ben járt erre, és John C. Perring a neve. Nagyon komoly méréseket is végzett, és megvizsgálta a falazási technikáját is. Ő jegyezte először meg, hogy a falak befelé dőlő falak voltak a piramisnak a kőtörmelék fölötti részén, és ezek a befelé dőlő falak több rétegben következnek, tehát mint egy héjak épültek rá az alattuk levő falakra. Azt is megállapította, hogy azon a sarkon, ahol néhány évtizeddel korábban megbontották a törmeléket, ez az északkeleti sarok volt, onnan már hiányoztak kőtömbök, tehát már nem volt épp a piramisnak az a része. A kőbányászat jelei tehát világosak voltak. Ezt követően 1843-ban, tehát alig 6 évvel később Lepsius járt erre, és ő tanulmányozta, szintén leírta a médumi piramist, mint egy különleges, furcsa alakzatot. Majd Mariett volt a következő, aki itt járt, ő feliratokat keresett, piramis szövegeket, illetőleg masztabákban, sírokban levő feliratokat, és neki köszönhetjük Rahotep és Nofret sírjának a megtalálását, annak a sírnak a megtalálását, amelyikből az a nagyon szép kettős szobor a Kairói Múzeumba került, ahol mindegyikük egyszerű széken ülve, egymás mellett, egymást átölelve láthatók, gyönyörű szépen kidolgozva, megfestve, kis pajusszal ellátva Rahotep, aki egyébként Snofru fáraónak a fia volt, de nyilvánvalóan hamarabb meghalt, mint apja, hiszen a médumi temetőben, tehát még abban az időszakban halálozott el, amikor a székhely még minden valószínűség szerint itt Médum környékén volt. 1881-ben járt Maspero erre, és eddig az időig nem találták meg a piramisnak a bejáratát, tehát belülről nem tudták megvizsgálni a piramist, körbejárták, a szerkezetét vizsgálták, de a belső struktúrája az ott levő kamráknak, folyosoknak a rendszere rejtett volt a kutatók elől. Maspero felfedezte ezt a bejáratot, körül is nézett, de különösebb följegyzések nem származnak tőle erre vonatkozólag. Más a helyzet Pitrivel, aki kétszer is dolgozott itt, az első alkalommal Masperóval azonos évben volt, és bement a frissen felfedezett bejáraton, és itt régészeti felméréseket is végzett, sőt, nem csak a belső részben nézett körül, annak készítette el Perry Newberry-vel és George Fraserrel az első rajzait, hanem a piramis körül is megpróbált piramis templomot találni. A korábbi időkben nem találták meg a piramis templomot, a lépcsős piramisoknál jellemzően ugye az északi oldalon voltak a templomok a harmadik dinasztia korában, ezt láttuk, és itt az északi oldalon hiába kerestek templomot, nem sikerült találni. Maga Pitri is az északi oldal közepe táján bontotta ki a falazást a második itt járta alkalmával, amikor Ernest McKay és Gerald Van Wright is vele volt. Van Wright volt az a kutató, aki a falak struktúráját vizsgálta aztán. A későbbi negyedik dinasztiától szokásos keleti oldalon sikerült megtalálni a halotti templomot, és ennek a föltárása is a nevéhez fűződik, a Médum kötetben olvasható. Amikor második alkalommal itt járt Pitri, 1888 és 92 között dolgozott, akkor nem csak magát a piramist, hanem az egész piramis körzetet is alaposan megnézte, mint említettem, magába a piramisba is befúrt, és megállapított, és 5 belső réteget fedeztek föl a borításon kívül, de a piramis körzetben távolabb is körülnéztek, és a déli piramis, meg a masztaba is az ő felfedezésük volt, amit mindet fal vett körül, tehát fallal övezték ezt a területet annak idején. Vizsgálatával tehát nagyon sok új eredményt hozott, ennek ellenére magának a piramisnak a szerkezete, az építése, egyáltalán a korhoz kötése is problematikus maradt, így aztán, amikor 1920-ban Ludwig Borhard egy időt itt töltött, alig néhány nap alatt nagyon sok adatra rábukkant. Megvizsgálta azt a rámpát is, amit már Pitri felfedezett, de amivel nem foglalkozott, úgy gondolta, hogy az az első feljáró lehetett, amit helyébe aztán egy második feljáró lépett, és ezt a második feljárót építették rendesen, szépen ki. Borhard ennek a rámpának a rekonstrukcióját is elkészítette, és a rekonstrukció alapján úgy gondolta, hogy a rámpával lehetett megépíteni a piramisnak az alsó részét, majd az utolsó részénél egy kicsit jobban megemelve a rámpát egészen a tetejéig föl tudtak jutni, tehát ez lehetett véleménye szerint az, amin a nyersanyagokat, a köveket fölvitték a munkások a megfelelő helyre. Így tehát az építési módot is rekonstruálta. Egy egész könyvet szentelt neki, hosszú német címmel, Die Entstehung der Pyramide, így kezdődik a cím. Nem sokkal ezután Ellen Rowe 1928-ban járt itt, a Museum of Fine Arts Bostonnak a megbízásából próbálta földeríteni az egyes részleteket, illetőleg a piramis körüli temetőben is ásatott. Ekkor már teljesen egyértelmű volt, hogy a piramis a 3. és a 4. dinasztia fordulóján épült, részben a stílusa, de nagy részt a körülötte levő masztabáknak a segítségével, azoknak a tulajdonosai révén sikerült ezt megállapítani. Ennyit a piramis előtörténetéről, most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Fáraokföldjén című műsorában, melynek Thotmesz művészeti műhelyében a Médumi piramisról beszélgettünk. Szó volt eddig a történetéről, mármint arról a történetről, hogy hogyan fedezték föl, hogyan tartották nyilván az elmúlt évszázadokban, és odáig jutottunk, hogy a Museum of Fine Arts Boston is folytatott itt ásatásokat. Mindez azonban még a 20. századnak az első negyedében történt, a későbbiek során úgy tűnik, igazából nem nagyon foglalkoztak vele, egészen a 60-as, 70-es évekig, amikor egy nagyon izgalmas új elmélet látott napvilágot egy mérnök embernek a tollából, aki turistaként járt Egyiptomban, majd nagyon alaposan utána olvasott, hogy mit is lehet tudni erről a médumi piramisról. Kurt Mendelssohnnak nevezik az illetőt, és ő az összeomlás teóriáját hozta be a köztudatba, amit egy egész könyvben is közzétett, The Riddle of the Pyramid, a könyvének a címe. A könyv megjelenése előtt azonban már több évvel szaklapokban ötletének a lényegét közzétette, ő építészeti, statikai szempontokból közelítette meg a helyzetet, és azt mondta, hogy a piramisnak a szokatlan alakja azért jöhetett létre, mert nem úgy pusztult le, mint a többi piramis, hogy tudnélik elhordták a köveket, hanem valamilyen katasztrofális eseménynek a következménye, amit egyébként egy nagy esőzéshez kötött. Ez okozta, hogy összeomlott a piramis, és véleménye szerint az összeomlásnak volt a következménye, hogy a tört piramis lett. Illetőleg az is, hogy annak az utolsó, szintén harmadik szakaszában, itt is ugyanis három szakaszt különítenek el a médumi piramisnál, meg a Daksurinál is, tehát hogy ebben a harmadik szakaszban a falazás technikáját is megváltoztatták. Mit tudunk a médumi piramis építéséről? Erről még eddig nem beszéltünk. Most említettem, hogy három szakaszt különítenek el, Borhát nevéhez fűződik ennek a három szakasznak az elkülönítése, E1, E2 és E3-mal nevezte el ezt a három szakaszt az 1920-ban megjelent könyvében. Az első szakasz egy 7 lépcsős piramisnak készült, ahol 75 fokos dőlés szöggel helyezték el az egyes oldalakat. A szélességét 120 méter körülire becsülik az eredetinek, és körülbelül 93 méter magas lett volna, hogyha így épült volna meg. Mik jellemzik ezt a piramist? Először is az, hogy ez egy mag köré épült, tehát a piramis építését úgy képzeljük el, hogy egy középső részen, ahol megépítették a piramisnak a belső járatait, részben a föld alatt, részben a föld felett, ez egyébként egy újítás a korábbiakhoz képest. Tehát miután ezt megépítették, e fölé szinte egy kőhalmot emeltek, majd a kőhalmot négy oldalról megtámasztották fallal, olyan fallal, amelyik nem egyenesen állt, hanem a külső részét szépen leegyenesítették, szabályosan falaszták, de kicsit befelé dőlt. Na most erre a falra került rá a következő fal, és így haladtak egyre tovább és tovább. Mindegyik falnál körülbelül 5 méter széles fal tömegekkel számolhatunk, külön-külön a külső széleit lesimították. Csak érdekesképpen említem, hogy beszéltünk eddig már Djoser piramis együtteséről, illetőleg Szekhemhetnek, meg Habának a lépcsős piramisairól is, amiknek az építését nem fejezték be. Ott is ezt a technikát alkalmazták, de ott egy-egy lépcsőfokot két falból alakítottak ki, köztük törmelékréteggel, ebben az esetben viszont összesen egy falat húztak minden egyes lépcsőfoknak, tehát statikailag más szerkezete lett ennek a piramisnak, mint annak. A változtatás okát nem ismerjük, de feltételezhetően építészeti újításként próbálták ki, és úgy tűnt, hogy be is válik, de aztán ezen változtattak, hiszen tudjuk, hogy a következő piramist már eleve nem is lépcsős piramisnak kezdték el építeni. Az itt kialakított, kitalált gula forma volt a következő piramisnak, a tört piramisnak az eredeti kiindulási terv formája is. Itt tehát lépcsős piramist kezdtek el építeni, de egy új technológiával, és ez az új technológia úgy tűnik, minthogyha megfelelőnek tűnt volna, de kicsinek. Mert hogy a 7 lépcső helyett 8 lépcsősre alakították át, ez egy következő fázis, Borhard elnevezése alapján E2-es fázisnak nevezzük, és az átalakítás a 4. vagy az 5. lépcsőfok építése közben történt meg, akkor szélesítették ki, a szélességét 144 méterre becsüljük ebben a szakaszban, a magassága pedig nem sokat változott. Ugyanúgy megmaradtak ezek a párhuzamos mészkőfalak lesimított felülettel, mint a korábbiakban, tehát szerkezetileg nem történt változtatás, csak megnagyobbították, ahogy a Chaucer masztabáját is először megnagyobbították, aztán piramissá alakították, és a piramist még nagyobbra alakították. Tehát itt is ugyanezzel számolhatunk, valamilyen okból kifolyólag azonban ez nem volt megfelelő, vagy leállt az építkezés, vagy módosítottak rajta. Ez attól is függ, hogy ki volt az építtetője. Ugyanis alapvetően kétfajta szemlélet uralkodik az egyiptológusok között ezzel kapcsolatban. Az egyik a 3. dinasztia utolsó uralkodójához, Hunihoz köti az építés megkezdését, a másik pedig az építés megkezdését is Snofru fáraóhoz köti. A befejezés mind a két szemlélet alapján Snofru fáraót jelenti. Ez a 3. fázist jelenti, amit mindenki egyértelműen Snofruhoz köt, amikor az építés technológiájában is változások történtek, Snofru 15-17. Uralkodási éve körüli időszakra teszik ezt. Ez azért is nagyon érdekes, mert a 12-15. Uralkodási év idejére keltezik a tört piramis építésének a kezdetét. Tehát, ha Snofru fejezte be és Huni kezdte el építeni a piramist, akkor ez a piramis hosszabb ideig, legkésőbb Snofru uralkodásának a kezdetétől, eddig a 15-17. Évig félbehagyva állt, és ekkor kezdték el befejezni. Már amikor a másik piramist, a Dahsuri piramist elkezdték építeni. A Dahsuri piramist eleve gúla formába kezdték el építeni, de ugyanezzel a falazási technikával. Még a 3. fázisban a falazási technikát vízszintesre változtatták, ahogy itt is vízszintesre változott a 3. fázisnak a falazási technikája. Az itteni vízszintes falazási technikát egy a piramist körülvevő mészkő alapra helyezték, amit a homokba mélyítettek, és ami nem kapcsolódott szervesen a piramisnak a többi részéhez. Erre a mészkő alapra vele párhuzamosan, szintén vízszintes falazással úgy helyezték el a nagy köveket, hogy azok kitöltsék az egyes lépcsőfokokat, és a szélükön lefaragva szabályos gúlaformát adjanak. Ezt a technológiát alkalmazva fejezték be a piramis építését, ez a befejezés azonban nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a teljes gúla forma elkészült. Vannak ugyanis olyan feltételezések, hogy sosem készült el teljesen a piramis, sosem vált teljes gúlával, hanem csonkagúla formájában állt volna egy darabig. Az említett Kurt Mendelssohni elképzelés szerint azonban ez sem így történt, hanem az ő elképzelése szerint, ahogy így építették a piramist, amelyik több statikai problémával is küszködött, egy nagy esőzés történt, és nagyon rövid idő alatt összeomlott a piramis, lecsúszott a külső réteg. Azt mondja ugyanis, hogy ahogy héjszerűen egymásra épültek ezek a megdöntött falak, ahogy a piramisban elindult a tetejéről, valahonnan fölülről, egy kő mennyiség, az magával sodorta a szélén levőket is, a vízszintesen rakott kövek ugyanis könnyen a szélükre esve megpördültek, lecsúsztak a piramis oldalán, és fölülről lefelé pillanatok alatt egymást legurítva gördültek lefelé ezek a kövek, természetesen útjuk során töredeztek, hasadtak, kisebb darabokra estek szét, és ahogy ezek így leestek, az eső beesett az egyes ferdén a piramis magnak támaszkodó falakra is, azokat is megbontotta, és mivel nagyon csúszós volt az oldaluk, könnyedén lecsúsztak egymás mellett ezek a részek, és így csak a legbelső rész maradt meg. És Mendelssohnnak a véleménye szerint ez volt aztán az, ami miatt megváltoztatták az építési technológiát a tört piramisnál, és a harmadik résznél vízszintesen helyezték el a köveket, de a vízszintes kövek valójában nem teljesen vízszintesen helyezkednek el, hanem befelé egy 17 fokos lejtésszöggel készültek, tehát alájuk ilyen ék formában készítették el a külső körítő részt. Azt a körítő részt, ami a médumi piramis körül besüllyedt a homokba, azt Dagsúrban a külső oldalon kiemelkedve, befelé egy kicsit lefelé lejtve készítették el, véleménye szerint ennek a tapasztalata alapján. Építéssel kapcsolatban tehát elmondhatjuk, hogy ez a három szakasz volt, és azt is elmondhatjuk, hogy ez a piramis elég hosszú ideig fönnállt, elég hosszú ideig tiszteletben tartották, ugyanis a legkorábbi betemetkezések a törmelékbe, tehát a piramist körülvevő törmelék hegybe a 22. dinasztia korában történt, addig tehát ez egy olyan hely volt, amit tiszteletben kellett tartani, amit nem lehetett újabb temetkezésekre felhasználni. Feltételezések szerint azonban a borítónak az elhordását, tehát a kő anyagként történő felhasználás már korábban megkezdődött, egész pontosan II. Ramszesz fáraó uralkodásának az idejére teszik ennek a kezdeteit. Hogy mikor épült a piramis, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy valamelyik uralkodónak a 7. és a 8. marha számlálási korához kapcsolható. Ugyanis a törmelékek között osztrakonokat is találtak, és az osztrakonok között vannak olyanok, amiken 2, 3 vagy 4 lépcsős piramisnak kinéző elemeket rajzoltak le. Ezek között az osztrakonok között építési felirattal rendelkező osztrakonokat is találtak. Sajnos az uralkodónak a neve hiányzik, de valamelyik uralkodó 7. vagy 8. uralkodási évét nevezték meg. Két uralkodó jön számításba, az egyik Huni, aki szintén elég hosszú ideig uralkodott, a másik pedig Snofru. A marha számlálásról érdemes megjegyezni, hogy ez általában a korai időszakban 2 évente történt, tulajdonképpen a fáraó körbe járta ilyen marha számlálás címén az országot, felmérte, hol mekkora a vagyon, és közben kíséretével együtt egy részét fel is élte. Na most ezek a 2 éves időszakok Snofru fáraó korában egyértelműen tudjuk, hogy nem mindig 2 évente voltak, tehát volt olyan, hogy egymást követte a 2 marha számlálási időszak évkimaradás nélkül. Egy következő probléma, hogy milyen funkciója volt ennek a piramisnak. Ha a piramis Huni fáraó számára készült, akkor ez egy egyértelműen halotti piramis lehetett, és a piramisnak a folyosóján találtak is nagyon régi fakoporsó darabot, amit azonban nem lehet pontosan keltezni. Hogyha Snofrunak az idejében épült, akkor fölmerül ugye az egyik lehetőség, hogy ő fejezte be apja tiszteletére, másik, hogy ő építette, de ebben az esetben nem tudjuk, hogy milyen funkcióval. Feltételezhetően kezdetben saját halotti piramisának kezdte el építeni, de időközben meggondolta, de nincsen semmiféle konkrét írásos forrás, ami ezt bizonyossá tehetné. Ha megnézzük a belső szerkezetét, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy belülről nagyon más, mint a korábbi harmadik dinasztiabeli piramisoknak a belső szerkezete volt. Bejárata az északi oldalon indul, ahogy ez abban az időben szokás volt. A bejárati folyosó is követi a korábbi szokásokat, valójában egy árkot vájtak az alapkőtömegébe, médumnak az alapkövezetébe, és ezt az árkot burkolták be, fették le, mint ahogy ezt például Szehemhet esetében is megtették. Ez a bejárati rész aztán egy lejtős folyosóban folytatódik, amelyik egy idő után egy rövid vízszintes folyosóba torkollik, és a folyosónak ezen a vízszintes részén 2 fülkét is találtak, egyiket jobb, másikat bal oldalon. Feltételezések szerint ez a két fülke a folyosó lezárására szolgáló kőnek a tárolására épült, ugyanis szokás volt a rablók elől kő lezárással védeni a sírhoz vezető utat. A folyosónak a végén egy függőleges akna található, ez az akna több mint 6 méter magas, és amikor Maspero járt benne, ő volt ugye a legelső, aki ide bejutott, köteleket és gerendákat talált benne. Hogy kerültek a kötelek és gerendák ide, nem lehet tudni. Kétfajta elképzelés lehetséges. Az egyik elképzelés, amit ő képviselt, az azt mondta, hogy rablók járhattak itt, és a rablók hagyták itt ezeket a köteleket és a gerendákat. Pitri elképzelése szerint ezek a kötelek és gerendák az eredeti sír felszerelésnek a részét alkották, ezeket készítették ide, hogy majd a fakoporsót innen föl tudják emelni ezen a kürtön keresztül a sírkamrába, ami magasabban volt. Ugyanis ennek az aknának a felső részén lehetett bejutni a sírkamrába, annak a padlózata egyik sarkában ért véget az akna, és ez a sírkamra a maga korában szokatlan megoldással készült. Eddig mindig vízszintes lezárással alakították ki a mennyezetet, itt viszont álboltozatot hoztak létre. Az álboltozatnak a lényege az az, hogy fokozatosan kívülről befelé haladva fették le a tetejét a kamrának. Először egy sorkövet helyeztek el, majd ennek a tetejére már két sorkövet raktak, az egyik egy kicsit befelé nyúlt, a másik kicsit kifelé, hogy a súlyelosztást így kiegyenlítse, és fokozatosan egyre több sor követ raktak rá, egyre beljebb jutottak, míg a legvégén összeértek a kőtömbök, és bezárult a mennyezet. Tehát ez az álboltozat először a piramisokban itt található meg. Megjegyzendő még, hogy ezt a technikát ugye később többször is alkalmazták, alkalmazta Snofru is a tört piramisban például, de megtalálható a gízai nagy piramisban is. A sírkamrában viszont nem találtak szarkofágot, sőt szarkofágnak a nyomát sem. Ami fölveti azt, hogy valóban sírnak készült-e, vagy sem, hiszen a szarkofágot ilyen építési technológia mellett, és ezt más későbbi piramisoknál látjuk is, fizikailag megvalósulni, még mielőtt bezárult volna a mennyezet, amikor még teljesen szabadon állt, akkor helyezték el. Tehát itt nem helyeztek el ebben a szakaszban szarkofágot, hanem tovább építették. Magukat, a falakat is nyersen hagyták, sőt, fa állványzat is maradt itt bent, mindez pedig arra mutat, hogy ezt a sírkamrának épült egységet sosem használták sírkamrának. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a belső része a piramisnak mindössze ennyi helyiségből áll. Ezzel szemben az utóbbi időben az is kiderült, hogy e fölött, a kamra fölött még volt más kamra is, feltételezhetően tehermentesítő kamra, sőt, egy másik folyosónak a nyomára is akadtak, amelyik folyosót egyelőre nem tudjuk, hogy miért építették, de egy idő után lezárták, és nem tudjuk, hogy mi volt ennek a másik folyosónak a célja. Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy a médumi piramisnak a kutatása a piramis kutatás egy viszonylag elhanyagolt területe, itt még újabb eredmények várhatók, tehát egy alapos, építészetileg átgondolt vizsgálat hozhat újdonságokat. Talán egy ilyen vizsgálat azt is ki tudja majd deríteni, hogy mikor is épült ez a piramis, hiszen, mint említettem, csak hipotézis mindkét feltételezés, az, hogy Huni kezdte építeni, majd a harmadik fázisban Snofru fejezte be, meg az is, hogy teljes egészében Snofru építette. Mindezek után most akkor megint szünetet tartunk, és a zene után folytatjuk adásunkat. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal ismét csak Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a Médumi piramisról beszélünk. A piramissal kapcsolatban eddig már elmondtuk, hogy a harmadik dinasztia végén vagy a negyedik dinasztia kezdetén épült, hogy pontosan kiépítette, abban az egyiptológusok nem értenek teljes mértékben egyet, az viszont tény, hogy a későbbiek során is föntartották, tiszteletben tartották, kultusz területként vették körül, egészen az új birodalom második feléig, amikor is feltételezhetően második Ramszesz fáraó korában kezdték kőbányának használni. Előtte azonban a 18. dinasztia idején a piramishoz kapcsolódó halotti templom nagyon komoly kultuszhely volt, Snofru fáraónak a kultuszhelye. Snofru gyönyörű templomának nevezték az ott található grafittikán. Ez a templom pedig nagyon érdekes szerkezetű, a legkorábbi és gyakorlatilag szinte teljesen épp óbirodalmi templom. A későbbi piramishoz kapcsolódó halotti templomoknak a szerkezetében épült, tehát három egységre osztható. Az első egység egy előcsarnokból áll tulajdonképpen, amelyikhez folyosó kapcsolódik. A második egység egy nyitott udvar, a harmadik egység pedig egy félig nyitott rész, amelyikben egy oltárt és mellette két oldalt két stélét helyeztek el, pontosabban ebben az esetben csak két stélé formájú kőtömböt, hiszen se szöveges, se képi ábrázolás nem található rajta. Ez is arra utal, hogy nem fejezték be az építését. A falak is eldolgozatlanok, tehát gyakorlatilag tényleg egy félkész valaminek tűnik, amibe ráadásul az első átmeneti korban, vagy talán a második átmeneti korban pásztorok telepedtek meg. Ennek ellenére harmadik Thutmózisz korában Anhéper részeneb, amikor itt járt, följegyezte a templom falára, hogy Horus Nofru csodálatos vagy gyönyörű temploma ez, amelyik olyan, mint ahol a nap fölkel, keleti oldalon volt, úgyhogy nem csoda, hogy ezen az oldalon kelt föl a nap, és úgy érezte, hogy olyan érzés benne lenni, mintha mirha esőben lenne, az hullana le az égből illatos csöppekben. Tehát nagyon nagyra becsülték, nagyon nagy tisztelet övezte ezt a templomot. A piramis mellett azonban nem csak templom volt, hanem egy egész piramis körzetet alakítottak ki, a korábbi hagyományoknak megfelelően négyszögletes fallal, mészkőfallal körülvéve, amelyik mészkőfalon belül szárított agyaggal rakták ki az udvart. Ebből az udvarból pedig kiemelkedett az északi oldalon egy masztaba, sajnos nem tudjuk, hogy kinek a masztabája, semmiféle fölirat nincsen benne, a déli oldalon pedig egy piramis, amelyiket ugyan lépcsős piramisnak építették, de vízszintes falazással. Ez a vízszintes falazás arra utal, hogy ebben az esetben már a harmadik fázisnak megfelelő technikával, azzal egy időben dolgoztak, tehát a kis piramisnak az építése mindenképpen Snofru korára tehető. Hogy miért épült a piramis, azt nem tudjuk, de tény, hogy Snofru a későbbiek során is a déli oldalra építetett piramist, ezt a szokást aztán ugye a mellékpiramist, vagy szatellit piramist, helytelenül királynői piramisnak nevezett kísérő piramist a későbbi időkben is megtartották. Tehát ez feltételezések szerint a Djoszer fáraó piramis körzetében megtalálható déli sírnak a tovább élése, ami persze nem csak Djoszernél, hanem Szekhemhetnek a piramis körzetében is megvolt, tehát minden valószínűség szerint azzal azonos funkciót töltött be, hogy mi lehetett ez a funkció, azt nem tudjuk. Az viszont tény, hogy ez is kultuszhely volt, ugyanis ennek a keleti oldalán is megtalálható egy áldozó hely. Magába a piramisba pedig egy lejtős folyosóval lehetett bejutni, amely folyosó egy kamrába torkollott, és ez a kamra minden valószínűség szerint valamilyen kultikus cselekményre adott lehetőséget, kicsiny mérete miatt a temetkezés kizárható. A piramis mellett egy sztélének a töredékét is megtalálták, sajnos nem sokat árul el az építtetővel kapcsolatban, mert egy sólyomnak a lába látható, tehát feltételezhetően lehetett egy hórusznév, de lehetett egy ábrázolása is az uralkodónak. Az alaprajzát Vito Maraggiolo és Celeste Rinaldi készítette el a belső résznél, és megállapítható, hogy ez is amennyire kis méretben lehetett, követte a nagyobb piramisnak a belső szerkezetét, tehát itt is tulajdonképpen egy kicsinyített mást készítettek el. Említettem, hogy az északi oldalon egy masztaba is volt, de volt egy másik, egy nagyméretű masztaba is, amelyik a körítőfalba épült bele. Ez a körítőfal, tehát szabályos négyszögletes formájú volt egyébként. Ennek, ami belelógott, sem ismerjük a tulajdonosát, de tudjuk, hogy ez valóban temetkezési célt szolgált, mert egy nagyméretű vörös gránit szarkofág helyezkedik el a sírkamrájában. Közös a fala a körítőfallal egy darabon, ami arra utal, hogy vagy még a körítőfal elkészítése előtt, de már a médumi piramis építése közben épült, vagy azt megelőzte az építése. Az, hogy tiszteletben tartották, meg a nagy mérete is mindenképpen azt jelzi, hogy egy fontos személyiségnek volt ez a sírja. Fölmerült az, hogy esetleg királynői sír volt, tehát Snofru valamelyik feleségét temették volna el itt. Biztos, hogy a falát meszelték, és az is biztos viszont, ami nagyon érdekes, hogy legalábbis a külső részén a piramis törmelékéből épült föl. Mindezt a piramis körzetet először az egyiptomi piramisok készítése sorában egy feljáróval is ellátták, amelyik körülbelül 250 méter hosszan megmaradt, és amelyik 3 méter széles. Tehát valóban olyan széles, hogy ezen a területen nyugodtan lehetett a kőtörmelékeket fölhúzni. Kővel van kibérelve, és a kőre agyagréteget raktak, és ezen jártak az emberek. Fölmerült a kérdés, hogy vajon miért kellett ezt leagyagozni, hát a kő az önmagában elég szilárd, és azzal a jelenséggel vetették össze, hogy a IV. Dinasztia korában a fekete gránitot szerették a talapzat készítésére használni, ami a Nílus fekete földjét szimbolizálta. Elképzelhetőnek tartják, hogy ez a bizonyos agyagborítás, ami a fehér kőre rákerült, szintén a Nílusnak a megtermékenyített földjét, tehát a szántóföldet, a termékeny fekete földet szimbolizálta volna, és azért hozták volna ezen a nagyméretű kőtömböket. Ezzel szinte párhuzamosan helyezkedik el az a rámpa, aminek alapján Ludwig Borhard a piramis építésének a módját rekonstruálta. A följárót két oldalról pedig magas támfal vette körül, amelyik védte az egész följárót a homokviharoktól is. Tehát fedetlen volt, de olyan magas, hogy viszonylag sok homokot kiszűrt. A följáró, mint említettem, 250 méter hosszú, de nem tudjuk, hogy valójában milyen hosszúra építették, ugyanis egy mocsaras részbe torkollik, és ebben a mocsaras részben feltételezések szerint valahol ott van, vagy ott volt pontosabban egy templom is, aminek azonban semmilyen részét nem találták eddig meg. Megtalálták viszont a piramis körzettől nem messze, két egységben is, két különböző helyen is az előkelőknek a temetőjét, észak-keletre körülbelül 500 méterre van az egyik ilyen temetőegység, és ebben Nofermaatnak a sírja is előkerült. Nofermaat felesége Itet, a Médumi Ludak az ő sírjukból származik, és a 6-os számot viseli Nofermaat és Itetnek a sírja. Ebben a sírban Nofermaatnak a különböző címeit is felsorolták. A címek között pedig szerepel a vezíri cím is, amelyikről jól tudjuk, a korábbiak során például Imhotep is vezír volt, a későbbiek során Hemiunu szintén vezír volt, és ők voltak azok, akik uralkodójuk piramisának az építését irányították. Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy minden valószínűség szerint a Médumi piramisnak ismerjük az építés vezetőjét is, azt az embert, aki az építéssel kapcsolatos terveket vagy maga készítette, vagy pedig az elkészítésüket irányította, jóváhagyta. Rahotep herceget is, mint említettem, Médumban temették el, az ő sírja is ennek a közelében található, az pedig a 16-os számot nyerte. Röviden összefoglalva, tehát a Médumi piramis azért nagyon különleges piramis, mert még lépcsős piramisnak épült, de már szabályos gúla formában fejeződött be az építése, tehát tulajdonképpen a Djoser piramisnak a pannantja, ugyanúgy két különböző technológiát és két különböző szemléletet közvetít. Felmerül persze, hogy miért volt szükség erre a változtatásra, mi értelme volt a lépcsős piramisból szabályos gúlát alkotni. Ezt sajnos nem tudjuk, de feltételezések természetesen vannak. Dietrich Wildung elképzelése szerint az 5. dinasztiai beli naptemplomoknak az előzménye lenne, tehát a piramis alaknak a megváltozása az egy nagyon komoly vallási változással áll összefüggésben. Az észak-déli tájolás, ami még a piramison belül megtalálható, az a 3. dinasztia idején szokásos, akkor tisztelt, akkori csillagvallásnak felel meg, a keleti irány pedig, ami már a halotti templomnál is megnyilatkozik, az pedig az új napkultusznak a következménye lenne. Tehát az ideológiai váltás tette szükségessé, hogy a piramisnak az alakját is átalakítsák, hiszen a napsugarakat a prizmához hasonlóan ábrázolták máskor is az egyiptomiak, tehát a napsugárnak egyfajta szimbólumaként alakult volna ki ez a tényleges piramis forma. Ezt a piramist mészkővel borították, mégpedig turai mészkővel. Külső dőlésszöge, a 3. fázisban létrehozott dőlésszög, az eltér már a lépcsős piramis által megadott dőlésszögtől. Ott ugye 73-75 fokos dőlésszöggel számolunk, itt pedig már az 51-52 fok közötti dőlésszög található meg, az a dőlésszög, amit aztán a 4. dinasztia további uralkodója, gízai fensikon szintén megvalósítottak. Tehát mindenképpen a piramis építésnek egy olyan kísérleti fázisát mutatja, amikor próbálták kialakítani a megfelelő szögeket. Ez a tört piramis és a Médumi piramis építését is tulajdonképpen időbeli összefüggésben mutatja, mert a tört piramisnál a 2. fázisban ugyanezt a dőlésszöget alkalmazták, és a 3. fázisban változtattak rajta. Nagyon jó logikai sorba lehet helyezni a piramis építésnek a változását a Médumi piramis és a tört piramis alapján, amiről majd a következő alkalommal lesz szó. Nagyon logikusan elképzelhető egy olyan fejlődési sor, hogy mondjuk Huni fáraó, vagy pedig Snofru az uralkodása elején elkezdte építeni azt a lépcsős piramist, amelyik újított technikailag, mert a dupla fal helyett szimpla falakkal építette meg a lépcsőket, először 7, majd 8 lépcsőfokban. Ezután a 8 lépcsőfoknál abba maradt az építkezés, és egy új piramisnak az építése kezdődött meg, a tört piramis építése, ezekkel a befelé dőlő falakkal, de már teljesen gúla formában. Amikor ez az építkezés folyamatban volt, akkor visszatértek a médumi piramishoz, ekkor fejezte be Snofru a médumi piramist, teljesen szabályos gúla formában, vízszintes falazással. Az építkezés közben fölmerülő problémák miatt azonban a párhuzamosan készülő tört piramis második szakasza és a médumi piramis harmadik szakasza újabb változtatást tett szükségessé, és arra a következtetésre jutottak, hogy az a fajta falazási technika, amit a médumi piramisnál elkezdtek, hogy teljesen vízszintes legyen, ez nem felel meg az igényeknek. Azt ugyanúgy befejezték, vagy félbehagyták, mert mint említettem, ugye van ilyen elképzelés is. Itt viszont már eleve a harmadik fázist kicsit megdöntött dőlésszöggel kezdték el. Mindezek után remélem fölkeltettem a kíváncsiságot a következő Thotmesz művészeti műhelybeli műsorhoz is, amelyik 4 hét múlva következik. Búcsúzom Önöktől, a viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Maszta báját